Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. A vendégem ma itt a Gyűjtőben a Trend FM-en, Jankó Judit. Szia Judit!
Szia Kata!
Nagyon régóta ismerjük egymást egyébként. Juditot talán a művészeti közeg leginkább arról ismeri, hogy művészeti újságíró, az új művészetben jelennek meg cikkei, de régen a világgazdaságban is tőled olvashattunk a művészetről, és még számtalan helyen. Majd ezt kíváncsi is vagyok, hogy mostanában hol tudunk tőled olvasni, mindenféle riportot, kiállításokról főleg szoktál beszámolni, vagy akár a műtárgypiacról. És aztán minden egyébről beszélünk, amit csinálsz, mert mostanában mixeled egy kicsit a különböző tudás halmazaidat, amiket így az évek során felépítettél többek között a pszichológia és a művészet kapcsolatáról is fogunk beszélgetni, meg még a filmezésről egy picit, hogy ez a fajta gondolkodás, hogy kapcsolódott be az életedbe. Úgyhogy szerintem itt a műsor végén egy nagyon izgalmas életút fog kibontakozni a hallgatók számára, szerintem tanulságos, és csapjunk is bele.
Okay.
Jó, itt igazán az én ötletem erre a beszélgetésre az volt, hogy az utóbbi időben csinálsz az Esernyő Galériában érdekes beszélgetéseket, mégpedig pontosan erről, amit az imént említettem, a művészet és a pszichológia összekapcsolódásával. Mesélj erről egy picit, aztán majd visszamegyünk, hogy kanyarodott az életed ide.
Azért nehéz elkezdeni, mert nagyon sokáig ilyen ezer szálon, mint a sok-sok ilyen csermely ment az életem, és mindig azt éreztem, hogy valamit választani kell. Vagy ha megkérdeztek, hogy mit csinálok, hogy mit írjanak ki titulusként, akkor mindig azt gondoltam, hogy ez így nem lesz jó, valamit tényleg ki kéne találni, szóval valami egyfélének kéne lenni. És aztán egyszer csak belázadtam ez ellen, és azt gondoltam, hogy mindegy, hogy mit írunk ki, az adott projektre kiírjuk az adott skillt, vagy az adott tudást, de hogy valójában én nagyon sokféle dolgot csinálok, és az én fejemben ez mind összefügg, és akkor valahogy mostanában azt is érzem, hogy már kifele is lehet szerintem látni, hogy ezek a dolgok összefüggnek, mert abban a pillanatban, hogy azt éreztem, hogy ez összefügg, és elkezdem úgy mutatni, és úgy kommunikálni, hogy szerintem hogy függ össze, ez rögtön látszani is kezd. És most azt szoktam mondani, hogy két életem van, az egyik ez a művészeti írás, vagy művészetről, műkereskedelemről való írás. Írok az új művészetben rendszeresen, az Országútban, a Világgazdaság műtárgyrovatában még mindig, ez a műkereskedelmi rész. Itt csak az változott, hogy sokkal inkább kortárs fókuszú lett, mint a klasszikus műtárgypiac ügyei. És tulajdonképpen egy csomó ilyen művészeti labba, amiben megkeresnek, és akkor emellett én közben folyamatosan jártam valamilyen lélektani képzésre, legutóbb a Károli Egyetem mentálhigiénás képzésére, ahol mindig azt mondják, hogy...
Mert erre is kíváncsi voltál.
Igen, meg ezt valahogy úgy szoktam mondani, hogy olyan családból jövök, vagy olyan közegből, ahol ez ilyen egészen evidens. Van ennek egy rossz oldala, azt hiszed, hogy sose tudsz eleget, és mindig tanuljál, és van egy jó oldala, amikor azt érzed, hogy az, hogy ezt nem lehet abba hagyni, hogy mindig frissülnek az ismeretek, és hogy a tudás az sokat segít, vagy a tanulás, vagy ezek a képzések. Lesz egy csomó új ismerősöm, és lesz egy csomó új szemlélet, ami valahogy belém jön. És ez a mentálhigiénes szemlélet, ez pont arról szól, hogy minden, amit csinálsz, abban nyugodtan belerakhatod ezt a mentálos, lélektani részt. És akkor a harmadik keretben lakom, és ott az Esernyős Galéria, ez a helyi önkormányzati galéria, és ott lett egy ilyen lélek és művészet estek, vagy beszélgetőkörnek hívjuk most jobb híján, ahol mindig van egy művész, akinek én elmesélem és megmutatom az életművét, és van egy hozzárendelt lélektani téma, amiről beszélgetünk.
Mondjál erre példákat, szerintem az annyira izgalmas, egy kicsit a műsor előtt beszélgettünk, nem is kicsit gyakorlatilag, kb. Ugyanannyit, mint maga a műsor, és jobbnál jobb kapcsolódásokat meséltél el nekem így a művészet, konkrét művészek és a pszichológia viszonyáról.
A legnagyobb sláger az a Frida Kahlo és a Reziliencia volt. Én már egy kicsit hanyagolom is ezt, mert azt gondolom, ez egy nagyon erős hívószó. Ugye Frida Kahlóról mindannyian tudjuk, hogy nagyon sokat jelent, és a Reziliencia most egy ilyen nagyon divatos kérdéskör. De van egy olyan, hogy Robert Capa és a kockázatvállalás és az innováció. A kockázatvállalás az szerintem abszolút egyértelmű, hogy miért egy haditudósítónál.
Hát mesélj egy kicsit erről, mert nem biztos, hogy minden hallgató ismeri Robert Capa életművét.
Igen, egyébként pont az is a lényege ezeknek, hogy van benne egy ilyen edukációs rész, egy ilyen ismeretterjesztő dolog, hogy ki volt Robert Capa, és nagyon szeretem valahogy úgy elmesélni az életét, hogy azt is érezzük, hogy mikor és hogyan élt Magyarországon, és mikor ment el, és ha igyekszem olyan művészeket választani, akiknek van valami köze ahhoz, ami most történik. Tehát, hogy Robert Capa miért ment el a 20-as évekbe, és miért érezte itt szűknek a teret, és aztán hogyan boldogult Párizsban, és milyen eszmék fűtötték, és hogyan lett haditudósító, de ezzel párhuzamosan hogyan dolgozott benne a kötődés képtelensége, és hogyan nem tudott sehol se otthonra lelni mégse, hogy egyetlen egy szerelembe se megnyugodni. Szóval egy ilyen részéről is.
Tehát végül is egy kicsit egy ilyen pszichoanalitikai vonal is ebben erősen jelen van.
Igen, és akkor hogy érezte magát a háború után, és hogy hogyan ültek össze, mert ezt például tök kevesen tudják, hogy ahogy most vannak a szerzői jogok a fotográfiában, hogy hogy a fotósé marad a jog, és nem az újságé lesz, ez a Magnum ügynökség hogyan alakult, hogy ez a Robert Capa innovációja volt, és hogy ők találták ezt ki, vagy ők ültek össze öten a Magnum alapítói. Szóval, hogy és akkor ennek kapcsán mindenki hozzáteheti a magáét. Tehát az lett a tapasztalatom, hogy akkor sikerülnek jól ezek az estek, hogyha mindenki megszólalhat, aki ott van. Bár én mindig túlkészülök, és mindig úgy készülök, hogy én az egész estét végig tudom beszélni, ha kell. De azért vannak benne ilyen megállós, elgondolkodós és kérdezős részek, és amit mostanában a legnagyobb erényének szoktam tartani ezeknek a találkozásoknak, hogy nem is kell ezt nagyon didaktikusan kimondani, de hogy abszolút ott lesz minden este, hogy jé, te ezt érzed, vagy ezt gondolod erről a képről, én meg tök mást, vagy neked ez az, a művész életének ez a fordulata, ez ezt jelenti, nekem meg tök mást. Szóval ez meg most didaktikus, amit mondok, de hogy szerintem pont erre van a legnagyobb szükségünk, hogy egy kicsit a másik nézőpontját is valahogy.
Tehát folyamatosan néztek képeket, és akkor úgy mesélsz arról, amiről mesélsz.
Igen.
Tehát úgy elemzed mondjuk az adott művész életét, vagy művészetét, pszichiét, hogy közben nézitek a műalkotásokat, és akkor az a tapasztalatod, hogy a hallgatóság könnyebben azonosul a témával, könnyebben kúszik be ez a gondolat úgy, hogy képi megfogalmazásban is ott van előtte? Vagy...
Igen, szerintem mind a kettő kell, hogy lássa a képet, vagy a művet, és hogy hallja azt is, hogy ki volt ez az ember, aki csinálta. De mondok egy másikat, mert szerintem abban jobban érthető, hogy van még egy sorozat ebből, aminek az a címe, hogy Lélek megtér, és ez az új művészet új szerkesztőségi terébe van, szerkesztőség néven fut a Keleti Károly utcában, és ott az a cél, hogy minden hónapban egyszer van egy kiállítás, egy fiatal kortárs művésznek ad lehetőséget a szerkesztőség, hogy bemutatkozhasson, és arra kérjük fel, hogy ott egy helyspecifikus kiállítást csináljon. És most lesz a harmadik ilyen est, tehát ez egy nagyon friss dolog, mert a szerkesztőség most nyílt tavaly végén, hogy akkor azt szoktuk csinálni, hogy összeülünk a művésszel, és akkor ott a térben egyébként, mert az nagyon sokat segít, és akkor én elmondom, hogy nekem milyen asszociációim vannak. Tehát most például az Üveges Mónika kiállítása nyílt,
és... Róla mit kell tudnunk?
Én se tudok nagyon sokat, csak azt, hogy egy fiatal kortárs művész 2019-ben díjat is nyert, szóval, hogy így...
Milyen stílusban alkot, vagy miket csinál körülbelül?
Hú, hát ez... Szóval ez megint ugyanaz a nagyon tág kérdéskör, tehát amit most a szerkesztőségben látsz, azok ilyen felfoghatatlan, hibrid szobrok, installációk, de ilyen szoborszerű valamik, amit egy ilyen speciális műgyöntöszerű anyagból, meg fából... Na most látod, most rögtön azt érzem, hogy de jó lenne, ha elővehetném a telefonomat, és megmutathatnám.
Vedd elő. És hogy ugyanez van... megmutatjuk a hallgatóknak a Facebookon.
Szóval, hogy ugyanaz van ezzel, ami az egésszel, hogy nem beszélhetünk úgy képzőművészetről, hogy nem látod, hogy...
Hát nehéz egyébként, ezért is szoktunk a műsorhoz egy olyan posztot tenni, amiben sok-sok szép képet szoktam közzétenni, és akkor aki kíváncsi arra, hogy vizuális szempontból is, hogy miről beszélünk, az oda rögtön bele kukkanthat.
De hogy tulajdonképpen most azt is tudjuk szépen modellálni, hogy mire jók ezek a dolgok. Tehát, hogy én hallottam Üveges Mónika nevét, és miután végzünk majd egymással, valószínűleg nagyon mélyen fogom érteni, hogy ő aztán tényleg mit csinál. Itt van, és csak... Most elővettem a telefonomat, és mégiscsak megmutatom.
Ezt megmutatjuk a hallgatóknak is.
Mert hogy
ez
nagyon nehéz leírni, hogy mi ez, de nagyon erősen hat.
Absztrakt térbeli formák egyébként, színesek, fémből, és ahogy mondtad, valamilyen műgyöntés anyagból a falra vannak helyezve, de mégis teljesen térbeliek, úgy, mint hogyha a cigarettafüst úszna a levegőben, csak színesen és szilárdan.
Na, látod, én meg azt gondoltam, hogy olyan ez az egész, mint amikor a medúzák lebegnek a tengerben, és nézed a nyaralóhelyen kicsit fáradtan, és másnaposan a nagy akváriumban, és arra gondolsz, hogy hú, de jó, hogy tegnap nem találkoztunk, és holnap ebbe megyek a vízbe, remélem nem lesz ott. Tehát nekem ez volt a...
Én meg a cigarettafüstre színesbe.
Viszont, amikor... Tehát, hogy én először nem is szoktam utána olvasni, hanem hogy hagyom, hogy legyen egy asszociációm, úgyhogy én azt mondtam a Móninak, hogy figyelj, nekem az jut erről az eszembe, hogy valami, ami szép, de mérgező, vagy szép, de bántani fog, szép, de rossz. És végül is ez lesz az április 11-én.
És ez rímel arra, amit ő gondolt, miközben csinálta?
Abszolút rímel. Tehát ő egy fiatal művész, akinek már ez a környezettudatosság.
Ez azért akkor a cigarettafüst is tímmel.
Abszolút. És látod, hogy, hogy jó, mind a kettőnknek van már ebben gyakorlata vagy szeme, de hogy ezt mi meg tudjuk már fogalmazni, de aki nem találkozott a kortárs művészettel, az nem tud, tehát nagyon máshonnan közelítve, de ugyanazt éreztük erről a helyspecifikus installációról.
Hát ezt mindenképpen kirakjuk, ezt a fotót a Facebookra, hogy a hallgatók is hozzá tudják tenni a saját asszociációikat.
De hogy mi már mondjuk így, hogy erre gyakorlatunk van, vagy képezve van, igen. De ha valaki belép egy ilyen térbe, akkor ő is érzi, csak vagy nem tudja megfogalmazni, vagy nem tudja mihez kötni, vagy nem tudja az egészet értelmezni, és akkor indul el az, hogy ez engem nem érdekel, vagy nem tudok vele mit kezdeni.
Ami egy általános jelenség a kortárs, absztrakt művészettel kapcsolatban, különösen az installációkkal kapcsolatban.
És akkor ez azért, tehát itt a művész is jelen van, ez a lélek megtér előadásról beszélek már a szerkesztőségben, és itt az a tapasztalatom, az első az a Michael Knight volt, a második a Jánosi Anna, festőművészek, kortársak és fiatalok, 2019-20-17-ben végeztek, szóval tényleg nagyon fiatalok, és hogy nekik meg az a jó, hogy találkoznak olyanokkal, akik mondjuk így, hogy a közönség. Uh-huh. Tehát, hogy ő itt is jelen van, és ezeknek az esteknek az a szerkezete, hogy először velük van egy beszélgetés, ki vagy te művész, miért ezt csinálod, miért lettél művész, mi érdekel, és utána van alkotó rész, tehát ezek inkább ilyen workshop-szerűek, és együtt csinálunk valamit. Legutóbb a János Jannánál ott az Anna képeiből az Anna nagyon szorgalmasan Dixit kártyákat csinált, és akkor mindenki húzhatott egyet, és asszociált, és megpróbáltuk kitalálni.
Reméljük mindenki tudja, hogy mik azok a Dixit kártyák, de azért egy elég elterjedt játék, mindenféle ilyen szürreális képi elemek vannak montásszerűen összehozva egy kártyára, és akkor utána mindenkinek mondani kell egy szót, amire asszociál, és akkor mindegy, most nem írom le a játékot, de minden esetre egy ilyen asszociáció, szabad asszociációt erősítő, nagyon izgalmas társas játék.
Mert ott a János Janna képeinél az asszociáció volt a hívószavunk, mert az ő képei valóban maguktól is úgy néznek ki, mint egy szabad asszociációt serkentő kép. És és nagyon izgalmas volt, hogy bedobtuk aztán a szavakat, és akkor megpróbáltuk kitalálni, hogy ki melyik képre asszociálta azt a szót. És igen, tehát látod, már így elbeszélni, elmesélni is bonyolult ezeket, de mégis valahogy...
De játszani egyszerű egyébként.
De játszani egyszerű, és mégis lesz közünk ehhez, hogy mit lehet csinálni egy kortárs műalkotással. Tehát nem kell neked sem befektetésről tudni, sem klasszik műgyűjtőnek lenni, akkor csak állj oda elé, és próbálj valamit érezni, vagy asszociálni annak a műnek a kapcsán.
Hát ez nagyon izgalmas. Az elején azért mondtam, hogy majd még visszaugrunk a te élettörténetedre, hogy mik voltak benne, és akkor itt említettem a filmezést, meg ugye röviden az elején összefoglaltad, hogy egy kicsit úgy érezted, mint hogyha egy csomó ilyen kis csermely csörgedezne jobbra-balra ezek a te érdeklődési köreid, és ezek csak számodra koherensek, és kifelé meg talán zavarosnak tűnik. És hogy aztán egy idő után meg úgy érezted, hogy végre valahára most már nem csak számodra egyértelmű, hogy minden mindennel összefügg, hanem végre kifelé is értik az emberek, hogy miért vett annyiféle irányt az életedben. Nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert én ezt sose éreztem veled kapcsolatban, hanem mindig azt éreztem, hogy sok minden érdekel, de azok azért relatív közelálló témák vagy tudományok.
Hát én nagyon köszönöm ezt a visszajelzést. Lehet, hogy ez egyszerűen csak bennem volt, hogy egyértelműbbnek kéne lenni.
Amúgy... Szerintem egy elvárás a társadalom szempontjából is, és különösen a mi generációnknak volt ez egy nagy elvárás, és bárki, aki ettől eltért egy picit, egy kicsit én is ilyen voltam, a jogi művészettörténész hátteremmel, és soha senki nem értette, aztán mégis mindig minden utólag értelmet nyer, de hogy ma már sokkal nagyobb szabadságot kapnak a gyerekek szerintem, már sokkal kevésbé küzdenek ezzel az elvárással, hogy őnekik mindenféleképpen egy dolgot kell csinálni. De hát akkor mesélj magadról, hogy neked ez hogy
magamról
volt.
Magamról mesélnék, nagyon ide, egy utolsó gondolat erejéig hadd hozzam még vissza a kortárs képzőművészetet, hogy nekem például nagy bátorítást adott ez a dolog, amikor elkezdtem rájönni, hogy hát hiszen a kortárs művészet abszolút ugyanarról szól, ami engem érdekel, a napjaink problémáiról, a napjaink jelenségeiről, és hogy a mai kortárs művészek már nem tartják be azokat a határokat, hogy most valaki festő, vagy szobrász, vagy grafikus, hanem egy ilyen teljes határelmosódás lett, mert az életünk is ilyen. Szerintem mindenféle határ összemosódik most már. Uh-huh. A munka, magánélet, a nem tudom, a szakmai kapcsolatok, baráti kapcsolatok, meg egyáltalán egy csomó dolog így kenődik szét a határokon. És most ez van. Szóval, hogy és ha mondtam a Frida Kahlót és a rezilienciát, hogy a reziliencia egyik fő ismérve szerintem az, hogy látod, hogy mi van, és azzal mész. Vagy azt nézed meg, hogy hogyan hat rád. Szóval az én életemben ez meg valahogy úgy jött, hogy kulturális szerkesztő voltam a Magyar Televízióban, az nagyon is érdekelt, de aztán, mikor a gyerekeim születtek, akkor megváltozott az egész televíziózás. Tulajdonképpen meglepő volt nekem, de nyilván azért, mert nem értettem a világot, és kicsi voltam. Szóval biztos volt olyan, aki tudta, hogy minden más lesz. Egyébként ez nekem egy visszatérő élmény az életemben. Tehát a rendszerváltás idején jártam egyetemre, ott se tudtam, hogy minden teljesen más lesz, mint amire készültünk. Aztán, amikor megérkeztek a kereskedelmi tévék, akkor is nagyon hamar világos lett, hogy minden más lett, de előre ezt nem lehetett tudni. És amikor otthon voltam a gyerekekkel, akkor kezdtem el írni a... műkereskedelmet, mondjuk így. Tehát ez a 90-es évek vége, akkor kezdődtek a...
Ez egy izgalmas akciók. Időszak volt, nem? Nagyon.
Nagyon. Nagyon érdekes volt, és nagyon lehetett látni, hogy hogyan épül fel ez az egész piac. És ez nem csak az érdekelt, hogy melyik festőnek lesz magasabb ára, hanem hogy hogyan áll fel egy terület. Nagyon izgalmas volt látni az elejét. És arra is emlékszem, amikor elkezdtem ezt tolni a különböző gazdasági lapoknál, hogy a kortárs, és hogy vannak már kortárs galériák, így az első fecskék, a Delkerik, aki hazajött Amerikából, és aztán a többiek, és akkor még egy ideig ez egyáltalán nem volt érdekes, úgy tűnt, hogy nem, marad a klasszikus, és aztán lett egy ilyen nagy kortárs áttörés. Beállt ez a galériás rendszer, és ezt én igyekeztem végigírni, mert ez, hogy hogyan áll össze ez a rendszer, az érdekel, és emellett aztán elkezdett érdekelni, hogy milyen karakterek, milyen személyiségek mozgatják, vagy szóval, hogy és kik lesznek a művészek. Vagy mondjuk így, hogy az alkotás folyamata, hogy mi érdekli. Van egy ilyen mániám, hogy a kortárs művészek, vagy a művészek egy kicsit előbbre gondolkodnak. Tehát, hogy nem pont azon gondolkodnak, ami most van, hanem a vektorokon, vagy nem tudom, merre megyünk. Ez lehet, hogy egy illúzió, de
nem szabadak annyira, hogy tudnak a mindennapi zűrzavarokon felül is gondolkodni, adott esetben filozófikus kérdéseken, vagy lelki kérdéseken jobban megadják maguknak ezt a szabadságot. Mi több feléjük, ez egy elvárás is szerintem.
Hát, hogy elkezdenek valamit érezni. Szóval nagyon sokszor van ilyen, hogy külön, én elhiszem, hogy nem minden másolás, és hogy a világ különböző pontján egyszerűen ugyanaz jön le nekik, vagy lesz kép előttük. Úgyhogy ez nagyon érdekelt, igen, hogy merre megy a kortárs művészet, mert szerintem most ez változik nagyon. Akár ezzel, amit mondtam, hogy a határok elmosódásával, hogy már nincs tiszta, vagy ritkán van tiszta műfajiság, és a tematikájukban is. Tehát, hogy mi az, ami őket érdekli.
És akkor innen nyergeltél át még párhuzamosan a lélektan kérdésére, tanultad, ahogy az műsor elején említetted, igen, ezt felsőoktatási szinten tanultad, igen, igaz? Mentálhigiéniás szakember.
Először tanultam Miskolcon pszichológiát, szintén a gyerekekkel egy időben szálljál levelezni, és aztán mentálhigiéniát a Károlin, igen, és abszolút érdekelt, sokat jártam, amíg létezett a Lipót, oda különböző rosakteszt, szonditeszt, a tanfolyamokra meg tanulni, ott láttam először művészetterápiás képzést a Komáromi Erzsébettel, és de azt gondoltam, hogy ez nekem nagyon hasznos és nagyon jó, akár a dokumentumfilmezésben, amit a férjemmel csináltunk, akár egy művészinterjú készítésénél is, és nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ez ennyi csak, szóval, hogy nem.
És aztán minden összeállt, és akkor most az Esernyős Galériánál, vagy akár az Új Művészet szerkesztőségében ezek az estek, ahol tényleg konkrét művészek sorsáról, munkáiról és a lélektanról beszélgettek, itt tényleg így egyszerűen minden összeáll, és ki tudja, hogy még mit hoz a jövő, Judit. Még lehet, hogy még kitalálsz mindenféle koherenciát itt, nem? A dolgok között.
Abszolút. Szerintem ez egy érvényes, vagy valid megközelítés. Uh-huh. Szóval, hogy a művészetnek és a lélektannak szerintem nagyon komoly köze van egymáshoz, és úgy is látom, hogy most szükség van rá. Egy csomószor nem tudunk megfogalmazni verbálisan dolgokat. De hogy ezek a képek, ezek segítenek.
Hát ez a legjobb végszó. Itt a beszélgetésünkre, mert a műsoridő lejárt, Jankó Judittal beszélgettem az imént, aki újságíró, művészeti újságíró, mentálhigiénás szakember, és összeköti a művészetet, az újságírást és a lélektant. Köszönöm szépen a beszélgetést, Judit.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofonnál pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.